megmondtuk előre. Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal.
Sziasztok, köszöntünk mindenkit, ez itt a Rádió Café 98.0, benne pedig a Megmondtuk Előre című műsor Kapitány Ivánnal.
Hevér Gáborral.
És a mai vendégünkkel Schmidt Zoltánnal.
Sziasztok.
Szia, Zozi.
Szia, Zozó.
Szia, figyelj, ez a mai műsor a Kedvencek című témakörre épül föl, úgyhogy föl is teszem az első kérdés, hogy ki a kedvenc filmes rendeződ?
Kapitány Iván.
Igen, és ki a kedvenc filmes vagy a filmen levő színész kollégád?
Hever Gábor.
Köszönöm, akkor
is vagyunk szerintem.
Igen, persze. Na jó, félretéve a tréfát, egyrészt hogy vagy?
Jól, hát most jól. Jól, most kezdem kipihenni ezt a múlt évet. Vagy most érzem, hogy most
kemény volt.
Hát igen, minden szempontból. Hát ugye sok forgatás, ezt tudjuk mind a hárman.
Igen.
Mind a falu, mind a Gólkirályság. Nyilván a színház is közbe ment. És most az menni is november végéig csináljuk.
November,
körülbelül, igen, és akkor utána jött ugye a karácsony, meg ünnepek. Igen.
Azt nem én rendeztem.
Igen, nem, de legalább olyan fárasztó. és most egy kicsit olyan lazább, tehát most úgy esténként előadások, napközben meg úgy jöhetek beszélgetni rádióba.
Hogy pihensz, mit csinálsz? Van valami hobbid?
Sportolok.
Komolyan?
Sportolok, igen, azt szoktam.
Az mi az, hogy sportolsz?
Hát személyedzőhöz járok igazából, az már nagyon, már 10 éve járok ugyanahoz az emberhez, ami mind lelkileg, mind fizikailag kikapcsol. Vagy
nem, miért nem látszik szerinted?
Hát nem látszik, persze, de nem is ez a lényeg.
Nem, hát nem.
Persze,
mentálisan.
Persze, szívesen tesz jót neki.
Igen, tehát hogy az a jó benne, hogy ez nem lát, nem az, igen, a fajta, ami lát. Igen.
Mert
nem.
Van olyan személyedző, aki azt tudja megcsinálni, hogy 16 éve jársz hozzá, és semmi nem látszik.
Tehát elég kaotikusan járok hozzá, tehát amikor forgatás van például, akkor van, hogy hónapokig nem, és akkor lemegyek egyszer, amikor mondjuk van 2 nap szünetem, akkor most egy kicsit most kezdtem el rendszeresen.
Igen, egyébként ezt mondják, hogy nekem gerinctornára kell járnom, és ugye ott van úgymond személyedzőm, vagy aki hát a terapeutám, de valóban, hogyha van valaki, aki sarkal, nem, akkor sokkal többet megcsinálsz, meg ugye talán agyilag is jobban kikapcsol.
Hát igen, én tudnék otthon is, tehát van mindenem, súlyzom, kettlebellem, TRX-em, mindenem van otthon.
Kezed, lábad.
Kezem, lábam, még területet is tudok magamnak ott szerezni, hogy dolgozzak, de nem, tehát sokkal jobban szeretem ezt, hogy föl kell az ember, összeszedi magát, lemegy, ott vagyok egy órát, és aztán hazamegyek. Tehát, hogy ettől valahogy sokkal többet ér, azt hiszem. Nyáron szoktam néha magam is, de például mondjuk nagyon sűrű munka közben nem tudok magam. Tehát nem, futni szoktam.
Még mielőtt elkezdtek poénkodni, hogy nekem is van személyedzőm. Nekem is van egyébként, de
az valahogy egy 23 éves nő, akivel igen, hetente 2-szer találkozom.
Persze, de ő ráadásul azt mondta, hogy nem csak az van, hogy ugye attól, hogy jön valaki, és ott presszionál téged arra, hogy edzél, ő előre is fizettet. Az is motiválja az embert, hogy ledolgozza azt a pénzt, amit kifizetett előre.
Én mindig a végén fizetek.
Nem, lehet, hogy én megbízhatatlanabbnak tűnök, mint ti. Hát ez vagy ti ismertek vagytok, ezért aztán...
Persze, mennünk megbíznak. Igen. Vagy pocsom, meg tudnak találni minket.
Pontosan erről van szó.
Igen. És de akkor más, de nyilván csinálsz, mert tudom, hogy csinálsz más is, tehát nézel például a sorozatokat, meg ilyen cuccokat.
Igen, azt nagyon szeretem. Most nyilván ott a Covid-ba kaptam rá erre, ugye ott sok idő volt, és addig én nem voltam egy ilyen sorozatfaló, de most már, hát az vagyok. Tehát, hogy szeretem.
De most ezt úgy mondtad, mint a baj lenne.
Nem, csak néha több, mint amit kellene. Tehát, hogy néha ilyen este 11-kor is nekiláttunk még egy résznek, vagy kettőnek, de most már azért figyelünk, hogy éjfélig befejezzük.
Jó, visszaugorva egy picit a sportra, azért azt mondjuk el róla, hogy ő tusázó volt. És ezért azért nem arról van szó, hogy egyszer csak úgy keftelésből néha emelgeti a súlyzókat, hanem ő tusázó volt, és fantasztikusan lovagol, én ezt például tanúsíthatom, mert forgattam egy-két olyan dolgot.
Azt is szeretném rendszeresebben. Egyszer most voltam egyébként, nem is olyan rég kint, a Trokán Nóra megbeszéltük, hogy kihívott a lova, és az egyik lovát én lovagoltam, az nagyon jó volt. Azt kéne rendszeresebben, de arra kevesebb időm jut sajnos.
Mit szólsz az, hogy kivették az öttusából a lovaglást?
Hát sajnálom. Szerintem szomorú.
Szerintem meg egy hülyeség.
De abszolút.
De mi, na, igen. De.
Hát igen, én nem, ezzel nem értek. Nyilván nem látom ma már az ötösen helyzetét egyáltalán, mint annak idején, amik nem is tudom, 20-30 éve, amikor én még ezt csináltam. Tehát teljesen más volt, de azt gondolom, hogy elveszíti azt, amitől ez ötösen volt.
De ugye jól tudom, akkor a állatvédelmi szempontból vették ki.
Hát nem
ugye?
Csak azért, hát emlékszel, a Gyulai Zsolttal beszélgettünk a Magyar Olimpiai Bizottság vezetőjével, aki elmondta, hogy az volt a legnagyobb baj, hogy nagyon kevés helyen tudtak minőségi nemzetközi versenyt rendezni, mert nagyon helyen, kevés helyen van olyan mennyiségű jó ló, amivel egy rendes versenyt lehet bonyolítani, és már az olimpián is problémák voltak belőle, Tokióban, ahol nagyon rossz lovak voltak, és valószínűleg ezért, mint a lovakat azért így utaztatni azért elég nehézkes, döntöttek úgy, hogy a sportágat megtart csák valamennyire, de nyilván ennek azért mégiscsak a lovaglás az egyik ikonikus száma.
Hát igen, ez egy katonasport, ugye? Tehát ugye igen. Onnan indult el, és...
Igen, meg az is, hogy szerintem nagyon, ez, hogy mondjam, hogy szépen, hogy ilyen, tehát nagyon magyar dolog ez valahogy nekem, nem tudom, az öttusa, tehát hogy ilyen...
Igen, bár sokáig a svédek voltak benne a legjobbak.
Igen, de mégis valahogy hozzánk tartozik mind a lovak, mind
a lövészet,
mind ezek a harci sportok, hogy
vívás. Mondjam,
vagy, igen,
persze.
És szerintem így a színe szaga az, hogy kicsit úgy elveszik ettől, hogyha kiveszik belőle az a lovaglást. Hát, tehát, hogy nem az lesz, ami volt. Én emlékszem, hozzátartozott az az illata a dolognak, hogy ugye érzed magadon a lónak az illatát, vagy a szagát.
Meg,
az, a lőporc,
meg attól, hogy nagyon változatos, és azért a lovaglás egy picit mindig ezektől egy picit kíjebb volt azért, tehát azokat nagyon a lövészet, a futás, úszás, ezek azért olyan általánosabb igen, sportok.
És te hogy lettél öttusázó egyébként? Azt mondtad, hogy szeretnék öttusázni?
Nem, bejöttek az iskolába, és
kijelöltek.
Hát, kerestek embereket vízilabdára és öttusára, és akkor ott le lehet lenni, és akkor úszás-futás volt nagyon sokáig, és akkor onnan látszott, hogy ki megy inkább a vízilabda felé, ki, tehát még Steinmetz Barnával még együtt futottam, emlékszem, ő nagyon nehezen bírta a futást, viszont olyanokat dobott, hogy csak néztünk. Tehát ott voltak olyanok, akik vízilabda felé mentek, és voltak, akik öttusa felé. És akkor így kiválasztottak, és ugye kellett valami sport, és akkor azt nem tudtam, hogy ez nagyon ennyire sok lesz. Mert nagyon sok lett aztán. Tehát azt
és mi, hogy volt az edzés? Hetente váltottatok sportágat, vagy pedig...
Nem, változott. Tehát úszás-futás, úszás az minden nap volt, arra emlékszem. A futás, azt nem is tudom, de az is elég gyakran. Aztán volt, mit tudom én, most nem tudom pontosan, de volt mondjuk heti kétszer vívás, heti kétszer lövészet, heti kétszer lovaglás, nem tudom. Aztán amikor a sportiskolába jártam, akkor ez így sűrűsödött. Minden reggel edzés volt, meg minden délután is.
Okay. A lövészetnél hogy van az edzés? Mindig ilyen, múltkor találkoztam, nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy a Kinga, a sminkesünk, ő dárcos volt egyébként.
Igen.
Képzeld el, és megkérdeztem tőle, hogy hogy van a dárc edzés? Tehát az ilyen célzós sportágakban hogy van az edzés?
Hát akkor ugye, amikor én ötösöztem, akkor még forgótáblára ülöttünk éles lőszerrel, tehát ott az volt, hogy betárasztál, fölhúztad, ott nagyon kellett figyelni, mert ugye az nagyon veszélyes volt. Hát sok mindenre nem emlékszem, lőttük a táblát, meg azt nyilván...
Jó, de mit mond az edző?
Hát nyilván
találd
az,
el a tízest.
Igen, a célzást, a nyugalmat, az hogy emeld a kezed, ezek nagyon nem mindegy, hogy hogy emelted a kezed, mikor ritmusra.
Meg a légzés is, meg egyébként.
Légzés, igen, kifújod, mennyi időd van. Itt ráadásul forgótáblára volt nekünk, és akkor nem volt sok időd ellőni, tehát nem az volt, hogy ott beleálltál sokáig, hanem felhúztad, dim, le. És akkor nyilván ez gyakorolt az ember, hogy minél jobban oda tudja húzni középre, hogy a nézőkébe, vagy a, már nem emlékszem, hogy hívják azokba, hogy helyezd el a célzást, tehát hogy ilyenek voltak már, mondom, nem annyira emlékszem rá.
Ezekre. És aztán bejöttek az öttusázókhoz, és kijelöltek színésznek. Így folytatódott az élet?
Hát nem, annál bonyolultabb volt, tehát, hogy orvosnak készültem tulajdonképpen.
Mekkora mákunkon?
Igen. Csáj hogy pap lett belőle.
Csáj valamit.
Kicsit itt sajog a tátul.
Mindjárt megnézem.
Okay, jó.
Tehát, hogy az teljesen véletlen, hogy ugye abba hagytam az ötösát, mert éreztem, hogy ebben nem lesz, tehát nem tudok olyan jó lenni, mint amennyire szeretnék, és akkor átmentem egy másik iskolába, hogy akkor tanulok, ugye, akkor megtaláltam a biológiát, fizikát, ami érdekelt, főleg a biológia, akkor természetesen orvosi egyetem, de közben egy ilyen színjátszókörbe lekerültem, csak úgy ilyen kedvtelésnek, és akkor ott nyilván ott ott jól éreztem magam nagyon, és akkor azáltal bekerültem egy olyan közegbe, ahol ez végül is kialakult. Nem vettek fel az orvosi egyetemre. Ha fölvesznek, lehet, hogy nem leszek az.
Hát valószínűleg, mert téged fölvettek a színház és filmvészeti egy főiskolára, igen, akkor még.
Igen, az később
és
volt.
Igen. Igen, és nem jártál egy napot se.
Nem, hát nem. Igen. Halasztást kértem egyébként, nagyon érdekes volt. A Kerényi osztályban, amikor végzett a Gabi, szerintem ez akkor volt. Nem?
Igen,
amikor
a Gabi Nagy Zsoltékkal?
Igen, oda vettek föl. Azt hittem, hogy nem fognak fölvenni, szerintem ezért vettek föl, mert nagyon lazán kezeltem főleg a harmadik fordulót, már másodikba úgy igazából meg akartam nézni, hogy mennyi van, mennyi közöm van ehhez, és a harmadikban olyan laza voltam, és olyan jól éreztem magam, hogy egyáltalán nem érdekelt, hogy fölvesznek, sőt, azon gondolkodtam, hogy ha fölvesznek, akkor mi lesz, mit csinálok, hogy fölvettek valószínűleg emiatt is, hogy elengedtem egy ilyen stresszfaktort, vagy én nem tudom. És akkor kértem halasztást, mert nyilván ilyen alternatív színházban voltam, és akkor nem akartam nagyon otthagyni őket, meg a magánéletemtől is féltem, hogy az akkor megváltozik, hogy akkor nem fog tudni megmaradni, és akkor egy év halasztás után megadták egyébként, a Marton osztályba halasztottam, és akkor már akkor Huszti Péter volt a rektor, és nagyon helyes volt, és akkor már elkezdett ez az Atlanti Színház, ahol voltam úgy játszadozni, Merlin, Szkéné, nem tudom milyen helyeken, és akkor már mondtam, hogy most már itt ezt az utat választom, és ráfogadták.
Ez érdekes, igen, mert kevés olyan ember ismerek, aki mondjuk színész szeretne lenni, most a másik oldalon is, ugye az Atlantisszal. Ugye én nagyon sok Atlantiszos előadást láttam a Merlinben, mi akkor már dolgoztunk ott.
Igen.
És hogy fölvesznek a főiskolára, ami minden fiatal
álma,
aki színész szeretne lenni, meg is történik, kapsz egy év halasztást, tehát még ott is gondolkodhatsz, hogy nem az van, hogy vagy döntsd el, vagy most vagy döntsd, tehát nem hirtelen döntés. Még a halasztást is megkapod, és ennek ellenére úgy döntesz, hogy te nem, hát nem, nem mész erre az út.
A mai fejem mellett nem ezt csinálnám valószínűleg. Nem bántam meg, tehát nem azért, csak hogy... Tehát a fiam ilyet csinálna mondjuk, az biztos, hogy nem engedném neki. Biztos azt mondom, hogy már pedig, ha fölvettek, akkor... Tehát, hogy nagyon, nagyon érdekes ez, mert én sem tudom megfejteni pontosan, hogy ez hogy volt.
De lehet, akkor... hogy féltél tőle, vagy nem? Vagy...
Nem az volt. Nem, nyilván annyira erős volt ez az Atlanti Színházban ott minden. Nyilván annyira erős volt ott az élmény, vagy az a társaság, vagy az a közeg, hogy valószínűleg ezt nem akartam elveszíteni akkor 20-valahány évesen, nem voltam már 18, azt hiszem 20, nem tudom, 2-3 vagy nem tudom. És akkor valószínűleg ez volt az oka annak, de nem, de a mai fejemmel biztos, hogy elmentem volna. Tehát tudom, hogy ma, ahogy most gondolom, azt gondolom, hogy akkor el kellett volna mennem.
Szerinted hiányzik valami a képzésedből? Tehát, hogy érzed-e azt, hogy azért attól, hogy nem jártál főiskolára, most ott esetleg valamit kihagytál?
Sokáig éreztem. Most már nem foglalkozom ezzel, mert most már ilyen nagyképű vagyok. Tehát nem, de nem, hogy tényleg most már úgy, de biztos, hogy van olyan. És sokáig éreztem. Tehát amikor bekerültem egy nagyobb színházba, a Nemzeti Színházba, ott azért éreztem a hiányosságaimat. Azt nem tudom megfogalmazni, hogy mi volt az, de... Maga a színészmesterség, az nyilván az hiányzott, az alapszínészmesterség, nem tudom, ahogy
hát
az
kimaradt. Hát igen, de képzeld el, hogy én jártam oda, ugye nagyon érdekes, hogy én is azt az elvet vallom, amit Benedek Miklós vallott, már nincsen közöttünk, úgyhogy Isten nyugosztalja innen is, hogy nem nagyon lehet a színészetet tanítani. Abban nem az a, tehát hogy, figyelj, megmutatom, hogy kell jó színészkedni. Tehát ilyen nincsen. Igen. Mindig ezt a szót is érted, amikor kérdez, tehát színészkedsz? Nem is értem, mit jelent ez a dolog, nem?
Igen, biztos, hogy gyakorlata sokat. Tehát, hogy
gyakorlat, meg gondolkodás, meg egy-két olyan fajta dolog, amit egyébként te mindig ellopsz majd a tanáraitól, ami majd téged alakít olyanná, mert hiszen egyik tanártól ezt loptad el, a másiktól azt loptad el, a harmadiktól azt, és abból alakul ki a saját személyiséged, mondjuk egy előadó művészként, vagy színészként, és igazából mindig is azt néztem én is a jó tanáraim, akik gondolkodást egy valamilyen olyan dologra tanítottak.
Igen, szerintem hozzáállás és gondolkodás.
Hozzáállás, gondolkodás. Nagyon sok minden dolog volt, bocsánat, nagyon sok minden dolog volt. Például az, ami a Bezerédi, amikor nekem csináltunk, tanárom volt, és én csináltunk egy vizsgát, és akkor ő mutatta meg először, pedig az már, ha jól emlékszem, már negyedéves korunkban, vagy harmadéves korunkban volt, hogy az milyen erős dolog például, hogyha két színész állandóan egymáshoz beszél, és nem pedig kifele ágál, vagy valamilyen történet van. Nem csináltuk ezt egyébként annyira, de hogy ez annyira beivódott például Kaposvári jelenség volt arra a dologra, hogy ha egymással dumálunk, akkor azt a szuggesziót, azt adjuk át a másiknak, akitől majd mindjárt megkapunk, és ne tudod, amikor, most nem látszik, de amikor azt mondom, hogy ide figyelj, fiam, most elmondom neked a legfontosabb dolgot az életben, és ebben a pillanatban kifordulok, és a közönség felé elmondom ezt a történetet, miközben ott van a fiú, akinek ezt át kéne adni.
Hát igen, meg nyilván sokkal hosszabb volt ezáltal nekem sok minden, tehát hogy a Nemzetiben nekem az egy nagyon nagy tanulás volt, tehát ott is előről, tehát az Atlantisban valahogy eljutottam, hogy ott már ilyen nagyobb szerep, vagy vezető színész, idézőjelesen mondom, voltam az Atlantisban, és akkor átkerültem a Nemzeti Színházba, akkor tulajdonképpen legalulról, valamennyire legalulról kellett elkezdenem az egészet, és akkor ott nagyon, nagyon sok minden olyan történt, amiből nagyon sokat lehetett tanulni. Mohácsi János, Valló Péter, Zsótér Sándor, Balikó Tamás, Jordán Tamás, tehát ott nagyon sok olyan emberrel, meg plusz a színészek, kollégák, akik ugye ott voltak, nagyon sokat lehetett ott, és ott nagyon sokat figyeltem, emlékszem, hogy nagyon figyeltem, meg hát nagyon...
Szerinted eleget figyelt?
Nem,
tehát nagyon félénk voltam ott még.
Ugye én mondjuk rossz májuskodhatok veled, mert az
abszolút.
Általam az egyik legtöbbet foglalkoztatott színész vagy, tehát nem mondhatom azt, hogy úristen.
De biztos, hogy ez adott valami, tehát inkább a rutin adott nekem, nem tudom, önbizalmat, vagy ilyesmi. Az, hogy mennyi, mi maradt ki, vagy mit nem tudok, nyilván azt mások el tudják dönteni. Biztos vagyok benne, hogy olyanok, vannak olyanok, amiket megtanulhattam volna.
Nem, mint csak ilyenekre, valójában, az, mert tényleg a tehetséget nem lehet megtanítani. Tehát az vagy van, vagy nincs. Az addicionális dolgok, hangképzés, kiejtés, ezek azok, amik talán hozzájárulhatnak, esetleg egy olyan háttérképzés, nem tudom, én nem ismerem a színészképzést, de például az operatőrségnél is így van, meg a rendezésnél is, hogy ugye vannak mesterségórák, meg egyebek, de valójában például a művészettörténetórák, a zeneórák, amit magadtól nem csinálnád. Nem tanulnál meg úgy a művészettörténetből valamit, mint ahogy nekünk megtanították. Azok nagyon hasznosak voltak későbbiekben, miközben azért közvetlenül mégsem az a mesterség. Tehát én erre gondoltam.
De hát nyilván ezekből sok minden kimaradt. Azt próbáltam magam is, tehát mondjuk énektanárhoz jártam, beszédtanár foglalkozott velem, vagy velünk. Tehát ilyenek voltak. Mondjuk a művészettörténet nyilván az kimaradt. Egyszer egyébként ez nagyon...
Igen, a beszédóráknál az a gulyás levesel el lehetett volna.
Megvárjam, most volt egy másik szó is, majd eszembe jut.
Elmondom azért a hallgatóknak, hogy a...
Pöffeteg. Én mindig pöffetegnek mondom, közben pöffeteg.
Volt egy jelenet a mi kis falunkban, ahol azt kellett volna, azt kellett mondani, hogy gulyás leves. És állandóan azt mondta, hogy gulyás leves.
Mert szeretem. Igen. És azért hosszan persze, mondom,
gulyás. De olyan nagyon hosszan mondtad.
Ez a baj, szóval alapvetően ez a baj a rendezőkkel, ezekkel a despota rendezőkkel, mint az Iván.
Nem,
honnan tudod, hogy a pap hogy mondja a gulyás leves? Tehát a pap így mondja a gulyás leves, hogy gulyás leves.
Így is mondta végül. Tehát
ja, értem. Végül.
De egyébként a művészet történetet egy dolog jut eszembe, azt hiszem elmeséltem, hogy ugye volt régen, talán még most is van az a színész, három színész, kettő színész egy.
Igen.
És a színész egy az úgy volt, hogy volt egy
ilyen... Te ezeket végig csináltad?
Igen, azt hiszem a színész kettő volt, meg a színész egy, az is megvan egyébként. De az úgy lett meg, az nagyon vicces, most akkor ezt elárulhatom, hogy ugye eljöttek megnézni egy előadásba, akkor már Nemzetibe voltam, megnéztek, és volt egy ilyen művészettörténeti vizsga is. És akkor arra nagyjából fölkészültem, és elmentem, és hát nem sikerült. És akkor azt mondták ott, hogy hát Zoli, ez akkor nincs meg. Szervusz. És akkor kijöttem, hogy hát jó, hát akkor ez nincs meg. És ugye akkor a Lampl Lajos volt a tükkár ennek a szakszervezetnek, vagy nem is tudom, és másnap fölhívott, hogy Zoli, gyere be a színész egyedért. De mondom, Lajos, engem tegnap megbuktattak. Zoli, gyere be a színész egyedért. De Lajos, tehát hogy tegnap megbuktattak. Gyere be a színészre. És akkor bementem, és tulajdonképpen megkaptam. Hogy...
Lehet, hogy miért ilyen rossz felfogású, érted? Én elsőre azt mondtam volna, hogy oké, megyek. Hogy ez volt a baj a főiskolával is. Hogy felvettek. Aha.
Felvettek.
Igen.
Jó, nem megyek. Zoli, felvettek. De én nem megyek. De felvettek.
Nem gondoltam, hogy felvettek. Igen, tudod, igen. És ezért. Igen.
Hát a szüleim nem örültek. Tehát
a színész egynek.
Nem, annak örültek, de szerintem azt nem biztos, hogy tudják, de az, hogy fölvettek, és nem mentem el, annak nem örültek.
Hát
ott volt egy ilyen kis...
Milyen érdekes, a szülők általában annak nem örülnek, ha fölvesznek, és akkor azt mondják, hogy úristen, színész ez a gyerekből, mi lesz vele? Nem lesz semmilyen munkája, pénze.
Nem ért semmihez.
Hát egy normális szakmája sincsen.
Igen.
Na, Istenem, na jó, hát figyelj, tartanunk el egy kis szünetet, egy kis zenével, meg mindenféle nyalánksággal. De jövünk vissza ide a Rádió Café 98.0-ra, megmondtuk előre című műsorunkkal, Kapitány Ivánnal,
Hevér Gáborral,
és vendégünkkel, Schmidt Zolival. Jövünk vissza.
Sziasztok!
Még ne menjetek el! A szünet után is megmondjuk.
Sziasztok, itt vagyunk újra a Rádió Café 98.0-án.
Mi? Rádió Café?
Café? Igen. Nem, jó, akkor...
De beszédóráknak
igen,
ő iskolán,
persze,
ugye?
Igen, de én nem jártam. Na jó, szóval... Igen. Sziasztok, itt vagyunk újra a rádió. Sziasztok, itt vagyunk újra a Rádió Café 98.0-án, a megmondtuk előrével, Kapitány Ivánnal,
Hevér Gáborral,
és vendégünkkel, Schmidt Zoltánnal, aki 16 éve jár egy személyedzőhöz, de nem látszik rajta.
Igen. Erről híres.
Igen.
Ezt a szemünkre vetetted, hogy ezzel piszkáltunk, itt mondtad a szünetben, hogy ezért, de hát figyelj.
Hát nem, de én szerettem, ha ezzel
de az nem, félreérted, hogy úgy nem látszik rajtad, hogy te mindig ilyen jó néztél ki.
Igen, tehát hogy szép
tehát,
vagy.
Hogy, igen, nagyon szép vagy. Igen, egy sudá, igen, nem, halál komolyan.
Ezt nem mondom. Tudtuk, hogy ezt te sok munkával éred el, hát hanem ott, csak,
igen, hogy te eleve
hanem,
ilyen
így
vagy.
Van.
Én azt gondolom, én amikor megláttam a Schmidt Zolit, mondtam is neked, szerintem a Schmidt Zoli genetikailag ilyen, ezt mondtam neked.
Igen, igen.
Erre mit mondtál? Szerintem
is, így van.
Erre most kiderül, hogy személyedzősz.
Persze.
Tulajdonképpen ez egy csalódás.
De nem csak az, de képzeld, ha például edukált lenne színészileg, mire lenne képes.
Ilyen szóval ne használj, mert ezek nem értem.
Jó. Szóval, hogyha tanult volna színészetet, miért tenni? Gondolj bele, hogy mit művelt külsőleg magával.
Az is igaz.
Érted, hogy honnan indult.
És akkor belsőleg is.
Elképesztő.
Mi történne veled, hogyha mondjuk egy olyan szerencse érne, jó tündérte, jó Isten a sors, hogy soha többet nem kéne anyagi dolgokkal foglalkoznod. Mit csinálnál?
Hát nem ülnék otthon.
Ha nem?
Hát figyelj, nekem ez a szakma, én nem tudom, szerelmem. Tehát, hogy én ezt nagyon szeretem csinálni. Nyilván akkor már tudnék bizonyos dolgokat, nem tudom, nem elvállalni. Tehát
meg nem vállalná a nem falut, vállalna. A gólkirályságot.
Mondjuk sorozatokban nem
menni. Persze. Hát, persze. Hát
nem, csak hogy akkor sorozat. Meg tudnám válogatni. Tehát, hogy akkor... Sokkal nyugodtabban tudnám.
De mit csinálnál?
De dolgoznék továbbra.
Igen?
Szerintem. Igen. Igen, biztos, hogy dolgoznék. Biztos, mert anélkül, tehát hogy azt érzem, tehát hogy egy pihenés korszakomban is érzem azt, hogy az megnyugtat, hogy nem sokára fogok dolgozni. Jó, ki tudom élvezni a pihenést, tehát nem az van bennem, de szeretem azt tudni, hogy akkor jön majd valami, amiért nem tudom. Fölkelek, vagy nem tudom. Persze, ugyanilyen a magánéletem is, vagy a családi életem abszolút, tehát ezt nem azt akarom ezzel mondani, csak hogy szeretem, mert szeretem csinálni, és akkor ez nyilván ez engem boldoggá tesz, hogy ezt csinálhatom.
És amikor nem, hogyha mondjuk nem ez a része van, tehát értem, hogy dolgoznál melletted, akkor lustulsz, vagy pedig aktív lennél akkor is?
Szerintem aktív lennék, mert valahogy olyan a...
Mi utaznál? Termés,
az mindenképp. Igen. Tehát most is, amikor szabadidőm van, akkor inkább az utazás az, amit ha kérdezted még. Előbb volt,
igen.
Mi a hobbim, vagy mi az a sport és az utazás is. Nyilván arra kevesebb idő jut, de azt is azért nagyon sokat, az biztos.
Hányszor jársz egy évvel Liverpool meccsre?
Hát most már rég voltam nagyon, de hogy egyszer, ha egyszer sikerül, akkor elmegyek.
Ezt hogy kifogtad, hogy végülis a Szoboszlai oda került?
Igen.
Érted?
Hát már sokkal több.
Régóta drukkoltál fölöslegesen a Liverpoolnak, és most meg ez.
Végre. De most ez azért jó, mert mindig adják az összes meccsét. Tehát eddig nem volt azért mindent, tehát azért kisebb csapatokkal, nem most azt is adják. Tehát most azért nagyon mindent lehet látni. Hát ha jegyet is lehet majd jobban szerezni, mint eddig, de azt nem tudom még.
Nehéz?
Hát nehéz, igen. Tehát vannak kapcsolataim, akikon keresztül...
Jegyüzérekkel áll kapcsolatban.
Például, de tehát voltak egyébként ebből vicces történeteim, de nehéz, meg néha nagyon drága. Tehát, hogy normális
mennyibe
áron...
Mennyibe kerül egy Liverpool meccs jegy?
Hát nem tudom most, de szerintem... Tehát most legutóbb a Manchester City meccsre akartam kimenni, Liverpool Cityre, és azért... olyan 300 és 500 font között voltak jegyek. Azt meg már úgy nem.
Atya, tehát, hogy nagyon, úristen!
Tehát, hogy nagyon drágák.
Komolyan?
Mondjuk ez egy rangadó volt, tehát lehet, hogy egy kisebb csapat meccsére mondjuk 200 font.
Na, tehát akkor
de
is.
Nagyon drágák, nagyon. Néha nagyon drága, de ki lehet fogni néha, hogy olcsóbban. Csak ugye nekem nehéz tervezni, mert ugye másfél vagy két hónapra előre tudja az ember a műsorát, vagy akár egy forgatás is, azért az is meghatározott, tehát hogy nehéz ezt kitalálni. De próbálok évente egyszer eljutni, de most idén még nem sikerült. Vagy legalábbis 23-ban azt hiszem nem voltam.
Hmm. Az érdekes, mert most meg azt mondtad, hogy ennyivel sokba kerül, ugye én Barcelona szurkoló vagyok, és Hát, hogy évente egyszer megpróbálok kimenni egy meccsre, de a Barcelonában nem ennyire drágák a jegyek.
Nem, nagyon. Tehát itt meg itt szerintem az üzérkedés is nagyon el. Tehát, hogy bérletesek adják el nyilván a jegyeket legalább.
De a Barcelonában is csak ott én a hivatalos oldalon veszek mindig. Tehát ott annyi, amennyi.
A hivatalos oldalon nem tudsz venni a Liverpoolba, tehát ott képtelenség venni.
Pi.
Tehát csak úgy, hogy valami kapcsolatod van, vagy...
Hát majd a Szoboszlait. Kérjél majd a Szoboszlait,
persze. Ő maradt.
Igen, persze. És nyilván ez senkinek nem jutott még eszébe, persze. Hogy vele valahogy kapcsol. Majd megmondod, hogy te vagy a tulajdonos a Csember FC-nek, vagy egyébként te szponzora.
Tényleg. Szponzora, főszponzora.
És főszponzora vagy, és hogy...
Fölhívott, halló kollega, így kell.
Igen.
Egy ilyen nagy sikerű sorozatban, mint például a mi kisfalunkban, ugye te kezdettől fogva egy alapszereplő vagy, egy alapfőszereplő vagy. És ez ugye előfordul velünk, de ebben a szempontból veled, meg tudom, hogy többször is, most ugye viccelődtünk azzal, hogy a Szoboszlainak mondott, hogy te vagy a Csember FC szponzora, de hát te egy színész vagy, de mégis a mi kis falunkban ez a pap karakter, ez olyan szinten összenőtt veled, hogyha jól tudom, már esküvőkre és mindenféle dolgokra hívtak téged.
Hát voltak, még nem vállaltam el, de majd később, majd amikor már...
Ha van szabad időd.
Ha már nem lesz falu, akkor... Hát igen, volt ilyen, volt barátom is, aki hívott, hogy egy ilyen keresztelőre, de arra nem tudtam elmenni, azt hiszem, tehát oda még ugye, el is mentem volna, hogy viccelődni. De volt olyan, aki komolyan megkérdezte, hogy
mennyi. Az ember keresztelő közt szeret a legjobb viccelődni.
Na gyerekek!
Akkor most rá! Tehát, hogy volt már ilyen, hogy komoly, tehát, hogy kérdezték, hogy mennyi lenne, de hát odáig nem jutottunk el. Ugye, mert azt
500 font, mert a Liverpool jegyet akkor megvan.
Már ha, esketni, vagy
igen, mi? De igazából csak egy ilyen viccesen, igen. Tehát, hogy legyen egy ilyen esketés, és akkor utána megy a komoly is, csak hogy előtte legyen egy ilyen, hogy meglepje, nem tudom, a mennyasszonyát a férj, és akkor de azt még nem vállaltam el.
Én
nincs megírva a szövegem, akkor én bajba vagyok.
Azon gondolkoztam, hogy van kollégátok, aki például nagyon félt attól, hogy egy ilyen sikeres szerep ráig. Tehát, hogy egyszer csak ő már nem tud más típusú karakterekkel előjönni, mert ez ráégnek. Benned van ilyen félelem, hogy téged ezen túl csak papnak hívnak?
Hát, hogy már rám éget.
Igen.
Nem, vagy... egyébként az első évad bemutatójánál kérdezték meg ezt tőlem, amikor még nem is tudtuk, hogy mi lesz ebből a sorozatból. Azt hiszem, az első ilyen sajtóvetítés után, vagy nem is tudom már. És akkor is azt mondtam, hogy ezzel szerintem nem, tehát nem tudok mit csinálni. Tehát amíg én szeretek valamit, addig én nem tudok mit csinálni. Én sajnálom, ha valaki csak azt gondolja rólam, hogy csak pap tudok lenni. Szerintem az ő, nem tudom...
Képzelő erejét.
Igen, hát igen, mert szerintem ez úgy működik, érted, hogy azt mondod, hogy Zente Ferenc a tenkes kapitánya. Mert nyilvánvalóan akkor is abban a közegben, igen. Az egyetlen televízióban egy hihetetlen sikeres sorozatban hirdett, de a Zente Ferenc egy kiváló színművész volt, és egyébként nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok tévéjátékban, igen, filmben, igen. És színházi szerepet játszott el, és ha valakinek azt mondja, hogy ja, ott a tenkes kapitánya, igen, de most éppen nem abban látod, hát, csak valahogy ez kicsit azonosítod vele, tehát szerintem ettől egyébként annyira nem kell félni egyik kollégának se, hogy ez rá.
Én is így gondolom, igen. Egyébként, igen, csak meg szokott lepni. Hát, az, igen, amikor valaki...
Biztos, hogy, tehát nyilván a többség így ismer meg engem, vagy így ezzel azonosít, de engem ez nem zavar, ez egy munka, amit nagyon szeretek csinálni, mert most...
Azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy azért van ez így, mert bizonyos szerepek ugye egy teljesen más típusú, vagy sokkal karakteresebb színjátszást igényelnek. Tehát te úgy tudsz pap lenni, úgy tudsz belebújni a bőrébe, hogy annak nincs egy még egy plusz hozadéka. Tehát, hogy én kezdtem megérteni egy idő után, tehát hogyha például nagyon elrajzolt a szereped, vagy nagyon, de közben meg ott meg azt érzem, hogy akkor meg mögé lehet bújni, akkor se te vagy.
Igen, Amerikában vannak ugye a szitkomoknál, vagy volt egy ilyen dolog, hogy minden ilyen karakteres szereplőnek ki kellett találni egy valamilyen toposzt, vagy valamilyen, igen, dolgot, és akkor van, azt tudod, a filmekben van, hogy mondja már úgy, amikor azt mondta, igen, hogy hello, baby! Ezt kell mondani, és ezt imádja a nép, hogy mindig beír, és azt mondja, hello, baby!
Ilyeneket... A Gyuri szerepe például, igen, abszolút ilyen, és nem tudom. Szerintem ezzel nincs gond, tehát végülis színészek vagyunk, most a Gabinak mondom, tehát színészek vagyunk, tehát hogy nekünk valamennyire...
Hát meg, hogyha egy ilyen szerep ennyire népszerű lesz, akkor azt mutatja, hogy te, igen, valamit baromi jól csinálsz, mint a szegény Gesztesi Karcsi volt az, akinek állandóan Shrek hangon kellett megszólalnia.
Igen.
Mert, hát hogy, nagyon, mert hogy nagyon jól csinálta. Tehát, hogy szerintem ez felfogás kérdése, hogy egy szerep végül is az, igen, emel, vagy...
Meg ez egy olyan dolog szerintem, ami rajtam kívülálló dolgok döntik ezt el, hogy most beskatujáznak vagy nem. Tehát nem én döntöm el. Én úgy döntöm el, hogy mondjuk vállalom-e vagy nem, de ha én szeretem, akkor miért ne vállaljam el? Azért, mert beskatujáznak.
Vagy
azért,
most már mert itt az idő, hogy megkérdezem, hogy szereted?
Igen, szeretem. Persze, tehát hogy egyébként ez az utóbbi években van így, hogy az van bennem, hogy ami munkát csinálok, az akkor tudom a legjobban csinálni, hogyha én azt szeretem. Meg a közeget is szeretem egyébként. Nyilván egy mérgező közegben nagyon nehéz. Persze vannak olyan helyzetek is nyilván, hogy kicsit nehezebb a közeg, de általában ezt szeretem, és attól tudok a legjobban működni.
Sokat játszol színházban?
Sokat. Kicsit túl sokat. Igen. Azon próbálok változtatni, de még mindig. Az a nehéz benne, hogy sok régi előadást. Ugye ezt most nem akarom panaszként mondani, mert valaki meg nagyon keveset játszik.
Én például semmit nem játszom színházban.
Igen, tehát hogy neked például tök nehéz.
Rossz szabad nincsen.
Én abszolút bírom egyébként.
Igen, tehát nem akarok panaszkodni. Régi előadásokat játszom, régóta játszom előadásokat, és azon már úgy változtatnék, hogy kicsit kevesebbet is játszak meg, frissebbeket. De hát ezen dolgozom, de ugyanakkor nincs rossz dolgom ezáltal. Tehát, hogy színpadon vagyok, és például az, hogy folyamatosan tréningben vagyok, az nagyon jó.
Beszélgettünk már arról, hogy azért nézel sorozatokat többet is, mint amit te szeretnél, hogy van-e valami, amiben mostanában elvarázsolt, megragadott, ajánlanád, hogy valaki más nézze?
Hát a Slow Horses, az most az, ami nagyon... Tehát az utolsó befutó, a Gary Oldman.
Gary Oldman a főszereplője.
Gary Oldman főszereplője, az lehet mondani, igen, hogy hol nyugodtan. Az Apple TV-n. Ott az egy csodálatos.
Igen, az egy fantasztikus. Hát főleg, amikor a Gary Oldman játszik.
Igen, de az egész.
Meg a Christine Scott Thomas is a másik.
Igen, tehát hogy nagyszerű színészek, de a fiatalok is nagyon. Igen. Tehát nagyon. Tehát az egy, az nem is tudom elmondani, jó nézni ezt a sorozatot. Igen, most volt azt hiszem a harmadik évad, és még igen, lesz most hogy már, lesz negyedik, hát, és már
ott volt az előzetese is.
Igen, és ötödik is lesz.
Az egy az angol titkosszolgálatról szól, illetve annak egy ilyen ügynök temetőjéről, akiket nem is a központban helyeznek el, ő az utolsó befutók. Aha. A gyenge kémek egy ilyen szeméttelepen erről szól, de mindig belekeverednek a sűrűjébe,
igen.
És a főnökük, a Gary Oldman, aki valamikor jobb napokat látott ügynök volt, de most már mérhetetlenül lezüllött, az mindig azért valahogy összehalásza a csapatot, és kihúzza őket a pácból, de baromi jó, fantasztikus.
Igen, tehát az volt most, amit nagyon szeretem. Szeretem az ilyen brit krimiket, az mindenfélét ugye elfogyasztok. Az is a Netflixen van több ilyen brit
igen.
krimi, azokat úgy megnézegetem, vagy szeretem.
Stand-upot szoktál nézni?
Azt ritkán, csak a Ricky Gervais nézem.
Most van az új
igen, Ricky Gervais, nem láttam. Az
Armageddon. Megnéztem, igen, én. Te láttad?
Láttam.
De azt ritkábban nézek. Nem tudom, ilyen krimi trillereket nagyon szeretem, illetve ami nagyon ilyen emberi. Tehát például szerettem az Afterlife-ot egyébként, arra már Ricky Gervaisről beszélünk. Azt nagyon szerettem, hogy egy gyász dologról, hogy beszél ő, vagy az is nagyon, vagy a direkt terápia, az is az Apple TV-n egy ilyen, és hát a Ted Lasso nyilván az is, ezek nagyon, tehát ilyen szívmelengető sorozatok.
Láttad a Welcome to Wrexham című sorozatot?
Nem, azt még nem.
Tessék megnézni.
Igen,
tessék.
Az a baj, hogy ezt egyedül tudom megnézni, ezért nagyon főleg ki kell azért, találnom, hogy mikor.
De nem igaz.
Nem, az meg, nem igaz. Nem, az tényleg egy család. Az olyan, mint egy rendes fikciós sorozatot nézni, miközben nem az. Uh-huh. Ráadásul neked azért kell megnézni, miután egy szponzort játszol.
ott abban látom a szponzort a főszpon.
Igen, látod a Ryan Reynolds, aki a dologban a főszponzor. Fantasztikusan érdekes és szívmelengető sorozat.
Uh-huh. Tehát ezeket nagyon szeretem, meg ami ilyen emberi dolgokról szól, azokat nagyon szeretem. Ami akár meghat, és közben meg nevetek rajta. Tehát azokat nagyon kedvelem. Milyeneket szoktam, de mondom...
Akkor te ilyen szentimentális típus vagy.
Hát is. Most már egyre cinikusabb vagyok az ide.
De csak az elmúlt fél órában.
Azért még maradt bennem. Igen. Szeretem.
Tehát de az tök jó. Érzékenyen tudok nézni.
És megtudhatni, akár egy ilyen rosszabb film is tud rám hatni néha. Aztán most már nyilván, hogyha nem annyira jó, akkor nem úgy hat rám, de hogy néha valami, vagy egy pillanatta hat rám, akkor már attól a filmet így jó helyre teszem magamba. Vagy
színházba magam. Jársz?
Hát ritkán, de néha igen. Hát
pedig azt mondta az előbb, hogy játszik nagyon sokat.
Igen, nehéz. Tehát
tényleg nagyon nehéz.
Igen, tudom.
Nehéz. Az ember 15 fölött játszik, 15-16, sőt én néha 20, akkor nehéz a szabad estét áldozni, és néha nem kielvezni, hogy otthon van például. Tehát, hogy az nehéz, de szoktam, rég voltam most, nem tudom, egy-két hónapja voltam, például a katonában voltam a Asár Tamás háromszéken, majd most megyek a Gólem Színházba ma este, ugye szabad estén van, meg amikor tudok, de változó. Sok minden van, amit megnéznék, de nem jut rá időm.
Igen. Hát ilyen sajnos tényleg így van, mert szégyengyalázat, régen rengeteget jártunk színházba, rengeteget jártunk színházba, mentünk kollégákat, tudtuk is egyébként a ki hol tart, milyen helyzet van, meg igen, rólunk is tudták, mert jártunk, és most ahogy ügyben már tényleg ez van, hogy család van, 15-ön fölül játszunk, egész egyszerűen minden egyes olyan történet, amikor nem mész haza, legfőképpen úgy, amikor az 5 éves mondja otthon, hogy ugye ma nem mész el este, igen, igen, akkor úgy nehéz, de természetesen felé fordul, és azt mondod, hogy de.
Persze, hát te tanulja meg.
Be is rúgok.
Nem lehet elég korán megtanulni.
A rendet és a fegyelmet.
Pontosan. Egyébként és a vígjátékokat, mert egy röhögös típus vagy. Tehát veled én tudom, hogy nagyon jókat lehet röhögni és nevetni, igen, és jó humorod van. Tehát,
hogy ez... Sok kollega egyébként azért szeret velem dolgozni, mert szeret engem szórakoztatni, mert látja rajtam, ahogy szórakozok. Ez neki nem annyira örülök, hogy engem ezzel szórakozik, hogy engem szórakoztat, de ugyanakkor meg jól esik, hogy neki jól esik, hogy én szórakozom rajta.
Igen,
tudok, nekem... nagyon jól tudok nevetni, meg, mert nyilván bennem van egy ilyen pozitív, tehát amit mondtam, hogy dobogozni is akkor szeretek, ha jó kedvem van, vagy van egy ilyen jó alkotókedv, vagy nem tudom, meg egy jó közösség.
Hát azért azt elmondhatom, hogy a Gólkirályságban ugye, hogy összesodort, összefújta a szél a szemetet a Sarkadi Kisancsi, a Schmidt Zoli meg az én személyemben. Azért ott az, tehát az minden, és tényleg az történik, hogy ebben a iszonyatos feszített tempóban, ami nagyon ritka szerintem, akárhányszor, ugye mi létrehoztunk ráadásul magunknak egy külön kis ilyen, nem is tudom milyen, messenger barát, csoportot, igen, meg mindent, ott üzengettünk egymásnak különböző hülyeségeket, de akárhányszor megláttuk, hogy együtt forgatunk, rettenetesen megörültünk, igen, egymásnak, és olyan jó, és ez szerintem az egész munkára is kihatással van, hogy olyan jó hangulatba tudtunk így kerülni hárman, ami tényleg nagyon jó.
Igen, és szerintem egyébként ez szerintem, hogy ilyen alapja egy jó munkának. Szerintem nyilván az, hogy szétröhögi valaki, mint én néha, az nem jó.
Nem, de hát vannak ilyen helyzetek. Tehát én azt szeretem egyébként, hogy megmondom őszintén, rendezőként az nem olyan rossz, hogy az emberek élvezik az egymással való együttlétet, és hogy néha fel tudnak szabadulni. Tehát, hogy végül is az egész dolog egy játék. Tehát, igen, hogyha szuper komolyan veszük, és állandóan a saját fontosságunkat hangsúlyozzuk, meg azt, hogy milyen komolyan csináljuk ez a dolgot, abból nem sül ki semmi jó. Én szeretem azt, hogyha működik. A dolog nyilván egy ponton túl gátat kell szabni ennek. Főleg hát aztán voltak emlékez, a Falunak volt az elején, nem, olyan, amikor, igen, egy ilyen kis színpadon csupa röhögő színész volt együtt, és egy órán keresztül nem tudtuk, igen, felvenni.
És akkor kellett a keményebb hang, és akkor mindenki,
igen, csak hogy összekapta magát, és próbálta, mert hogy mindig más, valaki mindig másik volt, tehát voltak heten ott, és mindig erről, és mindenki röhögős színész volt.
Igen, de én szeretem, tehát hogy szeretem, a nevetni nagyon szeretek, meg szeretem, ha szórakozunk, tehát hogy nyilván a munka nem munka rovására. Ezért próbálom mindig nagyon megtanulni a szöveget, nagyon felkészült lenni, mert úgyis tudom, hogy röhögni fogok ezen. Azt az időt én nem azzal fog. Nem tudtam a
volt
szöveget.
Most volt is egy jelenet, nem tudom elmondani még, hiszen még nincs adásban, ő konkrétan a jelenetet, ahol a Zoli a Sarkadi Kis Janival ült szemben egy hát irodai megbeszélésen, ahol a Sarkadi Kis csak ő reagált. Csak ilyeneket, hogy hú, meg ha. És a Zoli képtelen volt végigmondani a szövegét, és 20 percig vinnyogott.
Már homályosítottam a szemem, tehát azt találtam, hogy egy kicsit bebandzsítok, de az se jó, hogy ne lássam az arcát. Tehát ez nagyon nehéz volt. Nagyon. És úgy nézett rám a Jani, hogy ártatlanul, hogy miért nevettek. Mondom, Jani, nem vagy normális.
De tényleg, és egyébként és mindig egy picit rápakolt egyébként, persze, még egy picit, és nagyon ártatlan arca röhögtette a Zolit.
Igen, vannak ilyen pontok. Egyébként néha ezek nagyon jók, vagy nem tudom, nagyon
hát felszabadító jók. Igen, érzés, igen, az, hogy, hogy kirőlkedett.
Hát meg, amit mondtál az előbb, hogy visszahozza azt, ami az igazi értelme ennek a dolognak, hogy játék van. Most búcsúzunk tőletek a Rádió Café 98.0-án. Ez volt a Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal,
Hevér Gáborral
és vendégünkkel, Schmidt Zoltánnal, aki 16 éve jár a személyedző, de nem látszik rajta.
Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtatok.
Köszönöm.
Megmondtuk előre. Kulturált fecsegést hallottatok a Rádió Cafén. Az összes adást meghallgathatjátok a Rádió Café 98.hu-n.